Krishna. Szóval, minden nehézség ellenére, ha én akkor Csaitanya Charitamritát fogunk olvasni. Fejezetnek a címe az Úr Nityananda Balarám dicsőség, és akkor az utolsó három verset fogjuk elolvasni ebből a csodálatos fejezetből. Ábanára katáliki nirlacsa hajlá. Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Nityananda guné lékhája unnatta karjá.
Nityananda guné lékhája unnatta karjá.
Nityananda guné lékhája guna lékhája unmatta karjá.
Nityananda guné lékhája unmatta karjá.
Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Nityananda guné lékhája unmatta karjá.
Nityananda guné lékhája unmatta karjá.
Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Nityananda guné lékhája unmatta karjá.
Nityananda guné lékhája unmatta karjá.
Szóval nem bakták?
Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Nityananda guné lékhája unmatta karjá.
Nityananda guné lékhája unmatta karjá.
Köszönöm, Matacsi.
Ápanára katáliki nirlacsa hajjá.
Képi fordítás. Ápanára.
Ápanára.
Személyes.
Személyes.
Akhá.
Akhá.
Leírás.
Leírás.
Likhi.
Likhi.
Írok.
Írok.
Nirlacsa hajjá.
Nirlacsa hajjá.
Szégyentelenül.
Szégyentelenül.
Nityananda guné.
Nityananda guné.
Nityananda tulajdonságai.
Nityananda tulajdonságai.
Lékhája.
Lékhája.
Késztetés az írásra.
Késztetés az írásra.
Unmatta karjá.
Unmatta karjá.
Őrültétébe.
Őrültétébe.
Srila Prabhupád fordítása. Fenntartás nélkül elbeszéltem történetemet. Az Úr Nityananda tulajdonságai tébolyodottá tesznek, és ezek ihletnek-e témát leírására. Ismételjük együtt. Fenntartás nélkül elbeszéltem történetemet.
Fenntartás nélkül elbeszéltem történetemet.
Az Úr Nityananda tulajdonságai tébolyodottá tesznek.
Az Úr Nityananda tulajdonságai tébolyodottá tesznek.
És ezek ihletnek-e témák leírására.
És ezek ihletnek-e témák leírására.
Még a hátra egyébként olvasom. Az Úr Nityananda transzcendentális tulajdonságainak dicsősége felmérhetetlen. Míg az Úr sése sem tud a végére jutni sok ezer misszájával. Sri Rupa és Raghunath lótuszlábánál imádkozva, örökké kegyükre vágyva én, Krishna Das, nyomdokait követve így beszélem el a Sri Chaitanya Charitamritát. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Sri Chaitanya Charitamrita Ádi Lilájának 5. fejezetéhez, mely az Úr Nityananda Balarám dicsőségéről szól. Jászira Prabhupát ki. Om Agyan. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasvate Devi Gauravani Acharye, Nirvishesha Shunyavadi Prasadhari Chatarye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama. nem csak abban, hogy ilyen
sokkal. Atyának pálik, jó és jó.
Gondolkoztam rajta, hogy olvassam le addig, amíg van egy hosszabb magyarázat a Prabhupádnak, de a legszebb kiírás az úgy volt, hogy ezek a versek adattak számomra. És akkor úgy gondoltam, hogy mivel az a vers, ami föl van írva, annak az egyik fő gondolata, vagy hát így talán a központi gondolata ez a tébolyogatság. Tehát csak azért kell lesz, hogy nem tudtam kinyomtatni a jegyzetet, és akkor a laptopot kell nézni, és azt tudom. Krisnadász Kaviráj Gószvámi beszél a saját tébolyodottságáról, azt fejezi ki, hogy az Úr Nityananda tulajdonságai őt tébolyodottá tették, és akkor arra gondoltam, hogy egy picit ezt a témát felszedetném, mint a leszte során. Mert ez egy nagyon központi gondolata a Gaudiya Vaishnava tradíciónak. Már ugye tébolyodottság. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Gaudiya Vaishnava tradícióban egy ilyen tradíció tébolyodottnak lenne. Szóval része a történelmünknek. És akkor egy pár szót beszélnék, vagy egy pár példát megemlítenék a tanítványi láncolatunkban erre a hangsúlyozottan transzcendentális tébolyodottságra, ami itt ugye megfigyeltünk az ácsárjainknál, és ugye az Istenség személyiségének a különféle formáinál is. Aztán egy picit beszélnék arról a másik fajta tébolyodottságról, ami meg általában ezt az anyagi világot jellemzi. Azt hiszem, hogy nem túl nagy bátorság egy olyan kijelentést tennem, hogy az élőlénynek a természetéhez hozzátartozik a tébolyodottság. Eredeti állapotában az élőlények ugye Krisnáért vannak megőrülve, és feltételekhez kötötté válva, pedig akkor az érzék kielégítésért őrülnek meg. De hogy valahogy ugyanúgy, ahogy a léleknek természetes tulajdonság az, hogy örökké szolga, ha akar lenni szolga. Ha nem, akkor vagy a lelki energiának a szolgája, vagy az anyagi energiának a szolgája, de mindenképpen szolga kell, hogy legyen, akkor valahogy hasonló ez az őrültség, ez a tébolyodottság is, mert ez is úgy mindig megfigyelhető az élőlényen. És hát akkor azoknak a személyeknek, akikre ugye a tanítványi ráncolatban való szerepük miatt mi nagyon büszkék vagyunk, és akikhez ragaszkodunk, az ő esetükben ez a tébolyodottság, ez az őrültség, ez Krisna iránt van, tehát ők mind Krisnáért őrültek meg, és akkor ezért az ő őrültségük az nagyon-nagyon dicsőséges, és bizony szempontból nyilván feltételekhez kötött baktaként, vagy gyakorló baktaként nem tudjuk, és nem is szabad az ő transzcendentális őrültségüket így imitálnunk, de minden esetre hallhatunkról, emlékezhetünk rá, és láthatunk arra, hogy egyszer vagy mi is meg tudjunk úgy őrülni, ahogy ők meg vannak őrülve. Hát, hogyha szigorúan vagy közvetlenül nézzük, mint Gaudiya Vaishnava tanítványi ráncolat, akkor ez a jelenség, ez az esztetikus őrület jelensége, ez Madhavendra Purig vezethető vissza. Hát amikor azt mondjuk, hogy tudja valaki, akkor megkérdezném, hogy mi a mi tanítványi ráncolatunknak a pontos neve. Biztos sokan tudják, szerintem mindenki. Mindenki jelentkezzen, aki tudja, és mondjuk akkor a legfiatalabb. Vagy kérdezzük meg, hát mindenki nagyon emelkedett és idős lapta, akkor Péter kérdezni.
Brahma
Madhva Gaudiya Sampradaya. Hogyha most itt lett volna például az Advaita vagy a Vénu, ők is meg tudtak volna ezt mondani. Megtanultuk velük, és ugye ebből a Brahma Madhvából van ez a Madhva kifejezés, vagy Madhva része, a tanítványi ráncolatunknak, de először van ugye Brahma, az azt jelenti, hogy az Úr Brahmától eredő tanítványi ráncolat, mert négy hiteles Vaishnava szampradája van, akkor mi az Úr Brahmától származik a mi tanítványi ráncolatunk. És a Madhva szó, az kettőt is jelenti Madhvácsárját, aki újraélesztette a látszólag megszakadt Brahma szampradáját, ami nem szakadt meg, úgy mondta Lilavatár Prabhu annak idején, úgy magyarázta, hogy ezek a tanítványi ráncolatok olyanok, mint a búvó patakok. hogy ugye van egy forrás, akkor elindul egy patak, folyik le a hegyről, és akkor egyszer csak a patak eltűnik egy szikla repedésben, vagy egy barlangban, és akkor ott folyik tovább a föld alatt, nem válik láthatóvá, akkor nem lehet megközelíteni, de attól még nem szárad ki a patak, hanem ugyanúgy folyik, de egy ilyen barlangon belül a föld alatt folyik tovább, és aztán egyszer csak újra előbukkan, csak egy másik lyukból, és akkor ott újra folyik tovább a felszínen. Ilyen a szampradájáknak is a természete, hogy ugye Krisnától ezeken az alapító ácsárjákon keresztül, például az Ubramán keresztül, akkor folyik alá a transzcendentális tudásnak így a nagyon életet adó vize, és akkor néha úgy eltűnik. Egy barlangban, egy lukban, akkor a föld alatt folyik. És akkor így a tanítványi láncolatok látszólag elhallgatnak. Főleg a Kali Yuga kezdetén úgy általában a tanítványi láncolatok akkor úgy elhallgatnak. Nem tanítanak, nem annyira megközelíthetőek. És akkor ez történt ezzel a minden négy szampradájával, úgy a Kali Yugában akkor úgy feledésbe merültek, vagy legalábbis nem voltak annyira szem előtt, vagy annyira megközelíthetőek, de akkor ez a négy kiemelkedő személyiség, Rámanujacsárja, Visnuszvámi, Nimbalkácsárja és Madhvácsárja, akkor újra élesztették a négy hiteles szampradáját, és akkor a mi szampradájánkat, ezt a Brahma szampradáját, akkor Madhvácsárja volt kedves újraéleszteni, nagyon eltökélten, nagyon határozottan harcolt a Mayavadi filozófiáról, ami akkor rendkívül elterjedt volt Indiában, és akkor igazából az Úr Csaitanya Mahaprabhu emiatt a rendkívüli eltökéltsége miatt, amivel az impersonalizmus ellen prédikált, ezért választotta, ezért tüntette ki azzal a Brahma Madhva szampradáját, hogy akkor ő megjelent benne, és így fogadott el avatást a Brahma szampradájában, és így lett az a Brahma szampradája, mi szampradáján, Brahma Madhva Gaudiya szampradája. Gaudiya az azt jelenti, hogy a bengáli vonala az Úr Csaitanyától eredő vonala ennek a láncolatnak. Na de a másik jelentése ennek, hogy Brahma Madhva szampradája, az meg Madhavendra Purira utal, vagyis Úr Csaitanya lelki tanító mesterének a lelki tanító mestere, akit Madhavendra Purinak hívtak. És ez a Madhavendra Puri, ő egy Mahabhagavata, örök felszabadult vajsnava, igazából ő úgy tekintik, hogy ő a Csaitanya fának a gyökere. Ő az eredete annak a hangulatnak, amit aztán Úr Csaitanya bontakoztatott ki és tanított szerte Indiában, és aztán később az egész világon. Szóval ennek a Krisna iránti extatikus szeretetnek a hangulata, ez az elragadtatott, őrülettel teli állapot, ez a tudatállapot, ez akkor Madhavendra Purinak a személyéhez köthető a Brahma szampradája. És Madhvácsárja nagyon a Vajdu Bhaktit hangsúlyozta, szabályokhoz kötötte, nagyon szigorú előírásokkal gyakorolta a Krisna tudatot, és úgy is tanította, és akkor ezzel a tradícióval valamelyest szakítva, vagy inkább újra értelmezve azt, egy magasabb szinten megvalósítva, akkor Madhavendra Puri mennyiben hűségesen a Brahma szampradája tanításai lesz, de akkor egy ilyen extatikus odaadást tanúsított és tanított. És akkor ez volt a másik oka annak, hogy akkor Úr Csaitanya ebbe a vonalba fogadott el avatást. És úgy is tartják, hogy Madhavendra Puri a lelki világban egy kívánság teljesítő fa, és akkor ő jött el, hogy akkor ezt a szampradáját így ezzel akkor tovább vigye. Na és akkor az ő odaadására ez volt a jellemző, hogy a Krisnától való elkülönülésnek az őrületében élt, és akkor énekelt, és táncolt, és a földön hempelgett az extázistól, és sokszor ugye teljesen meg is szűnt az ő külső tudata. Több ilyen történetet is ismerünk, például amikor találkozott az Úr Nityánandával, Úr Nityánanda vándorolt szerte Indiába, először egy szanyászi szolgájaként, ugye Brahmacari tanítványaként. Vannak, akik azt mondják, hogy az Úr Csaitanyának a bátyja, Visvarup volt. Vannak, akik azt mondják, hogy nem ő volt. Mindenesetre vándorolt, és aztán egy idő után, amikor úgy fölcseperedett, akkor már egyedül járt a Úr Nityánanda Indiát, végig járt az összes zarándok helyet, és aztán Vrindávanban leterepedve ő várta, hogy Úr Csaitanya keftelései eljussanak arra a pontra, amiben már őnek is jut szerep. De még ezelőtt ő találkozott Madhavendra Purival, és amikor találkoztak, akkor egyből felismerték egymást, mint ugye örök társak a lelki világban, és kitörő lelkesedéssel, kitörő extázissal üdvözölték egymást. Ez egy nagyon-nagyon szép leírás van erről a keftelésről. most nem fogok a részleteibe bemenni, nem is vagyok rá képesített, de minden esetre megölelték egymást, és sírtak, és a földön hemperedtek, és akkor persze Vágyalanda puri tanítványai nagyon furcsálották ezt, mert nem mindig, vagy talán nem is gyakran nyilvánított ilyen nagy extázist Madhavendra puri, és akkor az Úr Nityananda örök szolgáját, ugye Madhavendra puri elfogadta, mint lelki tanítómesterét, és avatást kapott tőle, hasonlóan Haridász Thakurhoz és Advaita Acharyához is. Ők is mind az ő tanítványai voltak. És akkor...
Megisvara
puri is természetesen, mint Úr Csaitanyának a ugye lelki tanítómestere. És aztán Madhavendra puri, amikor már közel volt ugye az anyagi világból való eltávozása, mondjuk a halálos ágyán volt, akkor is ebben a Krisnától való elkülönülésnek a hangulatában merült el, és akkor, mint egy őrült, akkor kiáltozott Krisnához, ó, Krisna, miért vagy távol tőlem, ments meg, stb. És akkor volt egy nagyon gonosz szívű tanítványa, aki igazából Mája Nadi volt, Rámacsandra puri néven volt ő ismert, és akkor hát ő ott volt, és látta a lelki tanítómesterének ezt a külsődleges szemmel nézve, vagy avatatlan szemmel nézve szánalmas állapotát. Tehát akkor itt van egy szanyászi, és akkor itt készül a halál, és akkor itt esereg. Hát ahelyett, hogy ugye kiegyensúlyozott állapotban lenne, tudná, hogy ő csak egy örök lélek, aki egy múlandó testben van, hát ugye józan ember nem téveszti meg az ettére változását. Már de mondjuk, hogy egyáltalán volt józan ember, ugyanis a Krisna iránti szeretet teljesen az eszét vettem. És szó sem volt arról, hogy a halandó teste miatt aggódott volna, vagy keseredett volna, hanem csak ebben az exzetikus állapotban volt, és ez az ostoba tanítvány, ez akkor megkritizálta a lelki tanítómesterét, és mondta, hogy jó, Gurudév, most miért siránkozol itt, inkább rögzítsd az elmélet a Brahmanra, és akkor meg fogsz nyugodni, akkor nem beszélni az atlatik állapotban. Hát ez volt ugye Rámacsandra puri lelki életének a vége, és utána igazából egy nagyon sértő személyé vált, még jobban megkeményedett a amúgy is impersonalizmussal szennyezett szíve, és később Úr Csaitanyát magát is megkritizálta nagyon súlyosabban, mert nagyon nem szerették őt. Másképp ő közelítette meg ugye a lelki tanítómestere extatikus állapotát Isvara puri, aki fölismerte az ő Gurudévájának a dicsőségét, Krisna iránti szeretetének a dicsőségét, és akkor ő nagyon alázatosan és nagyon hűségesen szolgált őt, mint az utolsó napokig. Hát ugye még nagy személyeknek is van, hogy az anyagi teste, amikor kezdi felmondani a szolgálatot, akkor olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, hogy etetni, fürdetni kell őket, valamikor ugye nem tudják még a ürüléküket, vizeletüket sem tartani, és akkor a lehetőség adott ilyenkor a tanítványok számára, hogy egy ilyen módon is tudják szolgálni a gurujukat. És ez megadatott akkor Isvara purinak is, aki nagyon-nagyon elégedetté tette a lelki tanítómesterét az önzetlen szolgálatával, és akkor így ő is megkapta ezt az extatikus szeretetet, amellett, hogy ő is nyilván az örök társaként akkor ennek már a birtokában volt. És akkor így ezzel az extatikus szeretet ajándékával folytatta ugye az életét, és Isvara puri is így kapta meg azt a szerencsét, hogy akkor Úr Csaitanya és az ő tanítványa lett, és őt fogadta el gurujaként. Szóval, hogy ez az extatikus őrület, ez akkor a mi tanítványi láncolatunkban Madhavendra puritól származik. És Úr Csaitanya, ugye, amikor találkozott a Mayavadi szanyászikkal, és pédikált nekik, akkor neki szegezték a kérdést, hogy miért énekel itt ezt a Hare Krisnát, ilyen szentimentálisan csak táncolsz itt szerte a világba, nem úgy viselkedsz, mint általában a szanyászik szoktak, hogy mi a te történeted, miért nem tanulod a Védantát, és akkor mondta Úr Csaitanyát, velem az történt, hogy nagyon ostoba voltam sajnos, amit már önmagában Úr Csaitanyával kapcsolatban úgy nyilván egy paradox kijelenteni, tekintettel, hogy a mindentudó legfelsőbb úr, de hogyha csak mint kortárs személyiséget tekintjük, hát Úr Csaitanya a leghíresebb tudós volt a Navadvipban, most már készül az a színdarab, ami az ő Navadvipi tudós szerepét mutatja majd be, hogyha volt kurminben, ennyit azért elárulhatok többet, nem? Készül ez a színdarab. Szóval, hogy Úr Csaitanya akkor legelismertebb tudósa volt, panditja volt, ország, ugye Barat, Tavarsa, minden tájára jöttek tanítványok, hogy tanulhassanak az ő iskolájában, és hát ezt nyilván tudták a Májoládi szanyászik, és de minden esetre úgy sétálni nagyon alázatos volt, és azt mondta, én nagyon ostoba voltam, és a lelki tanítómesterem azt mondta, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy a Védantát tanulmányozzam, ezért ezt a Hare Krisna Mahamantrát adta nekem, és amikor ezt elkezdtem énekelni, egész egyszer csak megőrültem. És akkor ez az extázis, ami a Krisna szent nevéből jön, ez így teljesen megzavarta az elmémet, és táncoltam, és énekeltem, és a testem libabőrözött, és remegett. És akkor visszamentem a lelki tanítómesteremhez, és mondtam neki, hogy ezek a szimptomák történtek, nem tudom, milyen mantrát adtál nekem, de mióta ezt énekeltem, csak megőrültem. És akkor azt mondta erre Isvara Puri, ugye Ucsitani elmondása alapján, hogy ez a tökéletes módja, vagy ez a tökéletes szimptomája a Hare Krisna Mahamantra éneklésnek, hogyha valaki énekli ezt a mantrát, akkor ő megőrül utána Krisnáért, és akkor így dicsőítette Úr Csaitanya Mahaprabhu, hát még a lelki tanítómesterét is ugye szentélnek ezt a csodálatos hatását. Szóval, hogy nem kell meglepődnünk arra, hogyha utána még egy pár példát említek, hogy ebben a tanítványi láncolatban ilyen sok transzcendentális őrült van, mert maga az a Mahamantra, ami az élete és a lelke a tanítványi láncolatunknak, ennek ez a működés, ennek ez a célja. Hogyha valaki ezt életi, akkor idővel csak megőrül Krisnáért. És akkor Úr Csaitanya Mahaprabhu, hogyha nézzük az ő extatikus életét, akkor láthatjuk, hogy általában egy ilyen őrült állapotban volt, mindig Krisna után sírt, és az őrültségnek minden szimptomáját kinyilvánította. Sokszor elvesztette a külső tudatát, nem úgy tekintett magára, mint a szanyászi prédikátorra, hanem sokszor ugye Simati Rádaraniként azonosította magát. Tehát, hogy nem volt semmiképpen sem egy józan, vagy egy olyan hétköznapi tudatállapotban, hanem igazából az extatikus Isten szeretetnek az őrületében volt. És akkor itt az Úr Nityananda, akit említ Krisna Rasa Virás Gószvámi, és mondja, hogy az ő tulajdonságai meditálva csak megtébolyodok, megtébolyodtam, ez egyáltalán nem meglepő, ugyanis maga az Úr Nityananda is a tébolyodottság állapotában volt, tehát nem csoda, ha valaki rajta meditál, akkor ő is megtébolyodik. Az Úr Nityananda, hogy úgy sétálni hűséges követőjeként, szintén ebben az őrült extatikus szeretetben merült el, és a prédikálása során is ugye az őrültség jellemezte, amikor Úr Csaitanya elküldte, hogy menjen itt Navadvipba körmezni, még akkor volt, mielőtt Úr Csaitanya lett volna, minimál pandit volt, nem lett még szanyász, és akkor mondta, hogy Suda-sora Nityananda, Suda-haridász, hogy akkor kedves haridász, kedves Nityananda, menjetek, és akkor prédikáljatok szerte Navadvipba, mindenkit kérjetek meg a legbűnösebb, legelesettebb lelkeket is, hogy énekeljék a Hare Krisnát. És akkor úgy is lett, az Úr Nityananda nagyon komolyan vette, és akkor ismerjük a Jagai-Madai történetet, hogy akkor még Jagait és Madait is megközelítettek, és akkor nagyon komoly veszélybe sodorva ezzel saját magát, és Haridász Thakurt is. És akkor úgy alakult a történet, hogy menekülniük kellett a földből szült gonosztevők elől, akkor Haridász Thakurt ugye az Úr Nityananda fejéhez vágta, hogy te egy őrült vagy, hát oda mentél a legnagyobb bengáli mafiózókhoz, és próbáltad őket megtéríteni, te csak bolond vagy. És akkor Úr Nityananda úgy mentegetőzésképpen mondta, igazából nem én vagyok a bolond, hanem az a bolond, aki ezt az utasítást adta nekik. És aztán igazából valami Úr Csaitanyára gondolt, tehát hogy igazából ő most a kezeit, mert ő csak egy bolondot követve volt ilyen bolond. De egyébként más helyzetekben is került Úr Nityananda, rendszeresen ugrott be a Gangeszba, és a krokodilok fejét püfölve bátorította őket a Hare Krisna éneklésére, és még nagyon sok más bolondságot is csinált. És aztán ugye, hogyha veszük tovább a tanítványi láncolatnak a fonalát, ott van Narottamda Thakur, aki azt hiszem, hogy már 5-6 éves korában előtte is már rajongott az őrültségig, rajongott az Úr Csaitanyáért és a ketteléseiért, de amikor átvette azt a hagyatékot, amit az Úr Csaitanya ott a folyóban elhelyezett neki, ezt a góra prémát, akkor ő is teljesen őrülté vált, és akkor nem tudott más mondani, csak azt, hogy góra, 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 góra. És mondjuk ezt egy királyfiként, amikor próbálták különféle tudományokra tanítani, és csak mindenre a tanárainak csak azt mondta, hogy góra, 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 akkor úgy ez nem volt annyira mondjuk problémamentes, és végül aztán ugye meg is szökött, és akkor ebben a góranga őrület állapotában kereste föl Vrindávant, és aztán ott is maradt, és hát, hogyha olvassuk az írásait, akkor őrülten szépen. Szóval, hogy ez jellemezte még Narottam Dasztákornak is a szeretetét, a tudatállapotát, hogy ő is csak úgy megőrült Úr Csaitanyáért, de más kortársaknál is megfigyelhető volt ez a jelenség, amikor Úr Csaitanya Mahaprabhunak csak visszaugorva egy picit levágták a haját, akkor az egész univerzum számára ez egy nagyon nagy megrázkodtatás volt, és ugye azok a vaisnavák, akik ott szemtanúi voltak, azok a Navadvipászik, akkor ők közülük sokan úgy elveszették az eszüket. Volt például az egyik Ácsárjának az édesapja. Most nem tudom, hogy Simivász Ácsárjának, vagy Sámáronda Panditnak. Na minden esetre az egyik Úr Csaitanya után következő generáció, egyik Ácsárjának az édesapja volt egy ilyen góranga bol, egy ilyen góranga őrült. Sivará Barázs magyarázza ezt a Csaitanya lélekrecke sorozatban, hogy ott volt ez az úriember, egy nagy baktája volt az Úr Csaitanyának, és ő amikor hallotta, hogy akkor mi már ugye szanyász lesz, akkor persze oda mentett, és akkor ő szemtanúja volt annak, ahogy Úr Csaitanya megválik a hajától, amit egyébként a szerencse istenője személyesen gondozott, csodálatos, mivel fekete fűtjeit akkor levágták, hát persze az öt, nem tudom hányadik borbé volt az, aki vállalta ezt, de ezt a borzasztó megrázkodtatást, hogy akkor levágja Úr Csaitanya haját, és akkor hogy látta, hogy levágja, és akkor ez egy olyan presszió volt így a tudatára, egy olyan hatás gyakorolt rá, olyan sok volt neki, hogy úgy maradt. És akkor csak úgy élete végéig abban az állapotban volt, hogy így ült, és mondta, hogy góranga, 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 és levágták a haját, és akkor csak exotikus könnyek között tört ki, és vetlengett a földön, és akkor csak is sírt, hogy levágták a gyönyörű haját, és akkor picit megnyugodott, és akkor megint góranga, 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 és levágták a haját, és akkor így ebben maradt, tehát úgy akkor így írt el az életét, és aztán, hogy ilyen állapotban nemzetet talán ezt az Ácsárját is, ezt a vajsnak. Nem emlékszem, hogy Simivász Thakur, vagy Sámáronda Pandit, de valamelyik nagy Ácsárjánk édesapja volt. Szóval, hogy így ő is akkor egy ilyen állapotban volt, hát minden dicsőséget ennek az őrültségnek, már csak mi is megkaphatnánk. És hogyha nagyon visszaugrunk a tanítványi ráncolatunkba, aki itt van Pralád Maharács, akiről az odaadás nektárja, azt írja, hogy ezt írja Srila Prabhupád, és ugye ami Rupa Goswami, hogy a... Igen, itt van. A Srimad Bhagavatam 7. éneke 4. fejezetének 40. versében Pralád Maharaj elmondja, hogy már gyerekkorában is jellemző volt rá, hogy amikor hangosan beszélt az Úr dicsőségéről, úgy táncolt, mint egy szégyentelen őrült, néha pedig teljes elmélyültséggel az Úr kefteléseiről gondolkozott, és utánozta ezeket a kefteléseket. Ez a példa azt mutatja be, amikor egy bakta szinte olyannal válik, mint egy őrült. Azt mondják, hogy Nárada a nagy bölcs szintén olyan exotikus szeretetet érzett Krisna iránt, hogy néha mesztelenül táncolt, néha pedig az egész teste mozdulatlanná dermedt, olykor hahotázni kezdett, néha hangos sírásra fakadt, máskor néma maradt, néha pedig olyan volt, mintha valamilyen betegség kínozná, holott nem volt beteg. Ez egy másik példa arra, amikor az odaadás extázisától valaki olyan lesz, mint egy őrült. És hát ugye, mint Prahlád Maharaj, hogy Nárada, akit itt említettünk, akkor ő is a tanítványi ráncolatunknak a tagjai, ugye nagyon emelkedett tagjai, szóval akkor az őrültségre is látható most példát. És hogy honnan származik az az őrültség, az egész tanítványi ráncolatunknak a célja és a legfőbb megadandó istensége Ráda Krisna, és arra is látunk példát a szentírásokból, hogy maga Ráda és Krisna is egyféle őrültség állapotában vannak. Itt az odaadás nektárja azt írja, hogy bárcsak Sivati, Bilva Mangala Thakurt idézi, Rupa Goswami, bárcsak Simati Rádaráni megtisztítaná az egész világot, hiszen ő tökéletesen átadta magát Krisnának. Iránta érzett extatikus szeretetében néha úgy cselekedett, mintha meg lenne zavarodva, és joghurtot kezdett köpülni, noha edényében nem is volt joghurt. Ezzel aztán annyira elbűvölte Krisnát, hogy Krisna meg egy bikát kezdett el fejni egy tenyén helyett. Szóval mit mondhatnánk a tanítványi láncolat baktáinak az őrültségéről, hogyha az imádott istenségükben ugye megfigyelhető az őrültségnek a jelei, és itt még nagyon-nagyon sok szép példa van a Ráda Krisna lílában az őrültségre. sokkal többet szerettem volna olvasni, sőt, még Simati Rádának van egy gyönyörű monológia, ami a teljes Krisna iránti zavarodottságnak a állapotát írja le. Hát egy pici, és akkor inkább felmesetben beszélek. Azt mondja itt Simati Rádaráni hangulatában úgy Csétanya, hogy zaklatott állapotokban sohasem ér véget a nap, mert minden pillanat egy egész korszaknak tűnik. Szemem, melyből szünet nélkül patakzik a könyv, olyan annakára felhők az esős évszakban. Üres lett a világ, óvig a távol létében, és úgy érzem, mintha lassú tűzön élve perzselnének. És akkor így merülési materiálban élve a Krisna iránti őrültségben. Nagyon-nagyon szép versek, ezek nagyon megindítóak. Jó, hát akkor most beszéltem arról, hogy milyenek egy picit, egy kis betekintést próbáltam nyújtani, milyenek azok a személyek, akik a Krisna iránti szeretettől őrülnek meg. Sajnos az anyagi világban élő lelkek, ahogy említettem a leckel, élők is őrültek, de az őrültségüket pont a Krisnától való feledékenység, vagy a Krisnáról való feledékenység okozza. Tehát az is tudjuk, hogy Krisnával kapcsolatos, mert ott Krisnára való emlékezésnek a hiánya az, ami az őrültségüket okozza. És ha az élőlény nem Krisnáért őrül meg, akkor is meg kell, hogy valamiért őrüljön, ez a természete, és akkor megőrül Krisna anyagi energiájáért. Huládévi Jóga Mája Mori Kripákori Ábaran, a Sabari Békavi is oda imádkozik a egy vaisnava, hogy kedves Jóga Mája Dévi, mikor húzod már el azt a függönyt, ezt az illúziónak a fájtját, amit így az egész univerzum összes élőlénynek a szeme elé borítottál, ugye illuzorikus formában. Tehát, hogyha nem Jóga Mája fed be minket, nem ez a transzcendentális őrület, akkor az illúzió. És mit mondhatnánk az anyagi világban élő élőlényeknek az illúziójáról? Ugye a testükkel azonosítják magukat, és a test az meg micsoda? Ez csak egy zsák, ami bőrből készült zsák, ami tele van ürülékkel, vizelettel, mindenféle borzalmas dologgal. Rukmini Dévi mondja Krisnának, hogy olyan szerencsétlenek azok a nők, akik ugye nem téged választottak a férjükül, hanem egy olyan zsákot, ami valamennyi szőrzettől, ugye bajusszal van díszítve, és amely tele van mindenféle büdös gázzal. És akkor valaki egy ilyen zsákot választott a férjükül, ezek a nők olyan szerencsétlenek. Hát, sajnos elég sok hölgy van a világon, aki így el. És ugye az Úr Buddha fölhívja a figyelmét a férfiaknak is arra, hogy ne vonzódjanak az ellentétes nemnek a szépségéhez. Angolul megtaláltam. Most ez a magyar fordítása, annak a Brahmacari készítőjének. Igen, itt van. Azt mondja, hogy most itt valahogy nincs benne, hogy az Úr Buddha, de ez az Úr Buddhától származik ez az idézet, de akkor itt azt írja ez a Brahmacari készítőjük, Bhakti Vikás Maharajnak a szavait, hogy azonban egy anyagi testben igazán nincsen semmi szép. Még a szépség királynak teste is csupán egy bőrből készült zsák, amely mindenféle gusztustalan, szagos és undorító dologgal van tele. Vér, nyálka, epe, ürülék és vizelet vegyül össze, és alkot izmokat, csontokat, zsírt, májat, szívet és beleket. Nyálka, epe, ürülék és vizelet vegyül össze, és mindaz, amiben szexuálisan az ember kapcsolatba tud kerülni, az mindezek alkotják. Szóval igen, ez valami az Úr Buddhától származik ez az idézet. Lényeg az, hogy igen, szóval, hogy ilyen testekhez vonzódni, az őrültség, nem? Szóval ki akar ilyen dolgokhoz vonzódni senki, de aztán mégis mindenki vonzódik hozzá. És ez mutatja, hogy az anyagi világban élő lények mennyire őrültek, mert megőrülnek az ellentétes nemnek a formájáért, ami ilyen visszataszító dolgokból van. És amellett, hogy ott van ez a vonzódás, és hogy ennek a rabjai, mondjuk ez az anyagi világ őrültségének talán a központi jellemzője, de ha csak azt vesszük, hogy igazából teljes önazonosság hiányban szenvednek az élőlények. Van ez a ilyen kis vicces anekdota, hogy képzeljük el, hogy valakit így megállítana mondjuk a rendőr, és akkor kérdezni, hogy jó napot kívánok, uram, ő kell, hogy igazolja magát, hogy kicsoda ön, és akkor valaki mondja, hát én nem tudom, hogy kicsoda vagyok. Na jó, de hát legalább nevét, hogyha meg tudnám mondani, nem tudom. És akkor anya neve, hogy szülei, nem tudom, és lakhelye, születési helye, sincsen. És akkor most honnan jön most? Nem, és hova megy? És akkor így állampolgárság és semmi. Tehát bármit kérdezne tőle az önazonossággal kapcsolatban, nem tud rá válaszolni. Hát akkor csak a rendőr azonnal letartóztatja, és akkor az elmegyógyintézetbe viszik, mert teljes kizofrén az illető, nem tudja, hogy kicsoda. És hát ez a helyzet sajnos jellemzi az anyagi világban élő lelkeket, ugyanis a valódi önazonosságukról teljesen megfeledkeztek. Tehát még nekünk, akik törekszünk a Krisna tudat gyakorlására, és sok előfeszítést teszünk, hogy ezt az eredeti önazonosságunkat visszakapjuk, vagy legalább emlékezzünk rá, de még mi sem tudjuk tisztelt a kivételnek, hogy mi az valóban, mi az igazi önvalónk, hogy ki fia borjai vagyunk ott a lelki világban, lehet, hogy pont borjai vagyunk valakinek, vagy fiai, vagy lányai, de hogy van egy önazonosságunk, ami igazi identitások, és fogalmunk sincs róla. Most én teljesen meg vagyok róla győződve, hogy Mohandász Brahmacsári vagyok, Foszsáter Miklós, 30 éves magyar állampolgár. Na, ez csak egy őrültség. Hát én ezelőtt nem voltam az millió életeken keresztül, és ha így folytatom, akkor még millió életeken ezután sem pont ez leszek. Most éppen azt álmodom, hogy ez vagyok, vagy azonosítom magam ezzel a teljesen illuzórikus szereppel, de ennek semmi közze az én önvalomhoz. Szóval csak egy őrültség. És hát és akkor amit mondhatnánk arra az őrültségről, hogy az érzéki elégítésben keresik, ugye az élőlények a boldogságokat ebben a világban, nem? Tehát próbálnak azáltal boldogok lenni, hogy az érzékeiket kapcsolatban hozzák az érzéktárgyakkal. És hát annyira nem sikerül, nem? Tehát nem látunk, hogy annyira működne ez, hanem csak inkább születés, öregség, betegség, halál, és minden, amennyi boldogságot merítenek az érzéki élvezetből, az élőlények ugyanannyi szenvedést tapasztalnak, vagy hát igazából még többet, és maga az érzékkielégítés, ez maga megszenvedés igazából. Csak boldogságként érik meg, olyan, mint amikor a teve rágja a tüskés ágat, és akkor ez fölsérti a száját, és akkor a vérnek az íze az ön kellemes a teve számára, és akkor úgy gondolja, hogy milyen finomat eszi, tehát a saját vérét eszi, és az ízleli. Tehát ez az őrültség, hogy mondja a Prahlád, hogy unarkuna, csarvita csarban állam, hogy újra és újra rágják a megrágottat az élőlények, próbálnak örömet meríteni az anyagból, mint lelkek, és akkor nem megy, de még mindig próbálják. És azt mondja Albert Einstein, hogy az őrültség így definiálja Einstein az őrültséget, hogy az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen. Nem? Tehát, hogy az már igazából őrültség. Gurudev Indra Gyunga már ezt szoktam mondani, hogy mondjuk próbálok most beszélni, és akkor nem működne a mikrofon. És akkor próbálnám, hallottok engem? Nem? Hallottok? Nem? Nem hallottok? És akkor próbálnám így, jó, megnézem be, akkor rádolatnak kérném, állítsa be, és akkor szétcsavaroznám, akkor újra összeraknám, és akkor próbálnak így beszélni bele, és így, és bárhogyan. És akkor csinálnám, hogy valaki egy 5-10 percig, akkor gondolja, hogy jó, hát most már lehet, hogy inkább akkor próbáljam most már beszélni, hát ez a mikrofon most nem fog működni. De ha valaki csinálja ezt meg egy órán keresztül, egy napon keresztül, egy éven keresztül, egy életen keresztül, egy millió életen keresztül, akkor azért elmondhatjuk róla, hogy nem százas, nem? Most itt vagyunk ebben a világban, és millió életek óta próbáljuk az érzékkielégítésből boldogságot meríteni, és próbáltuk egy évig, egy életig, és még mindig csináljuk, és még mindig nem működik, szóval ez az igazi őrültség. És ahhoz, hogy ebben a Kali Jugában, ami tele van mandászó mandamatajó mandabhágia, tele van őrültekkel, még azon belül, hogy anyagi világ, de ezek igazából a krémje, az őrülteknek, a csimboraszója, ahhoz, hogy Isten a legfelső személy, az abszolút igazság valahogy így kapcsolatba kerüljön a lelkekkel, és valami lehetőséget adjon nekik arra, hogy megszabaduljanak ebből a fajta őrültségükből, ami szenvedéshez vezet, ahhoz neki is meg kell őrülnie. Tehát ahhoz, hogy valaki őrültekkel tudjon kommunikálni, akkor neki is őrültnek kell lennie. valahogy ez lehet az Úr Csaitanya, az Úr Nityananda és a tanítványa Lászlóti Guru Csehének is az oka, hogy akkor ahhoz, hogy, tehát hogy Krisnaként eljött az Úr, jó lehet, hogy voltak pillanatai, amikor úgy őrült volt, de azért általában elmondta Bhagavad Gítát, szóval az egy nagyon logikus, nagyon racionális rendszer, amit ő kínál, hogyha megkódolsz nekem, akkor megvédelmeznek, ez egy olyan logikus dolog, nem? Ez egy olyan Istenhez méltó, olyan józan elképzelés. Na de hát ez nem működik őrültekkel, nem működik a kaliuga lelkeivel. És ahhoz, hogy akkor Úr Csaitanya mégis tudja adni ezt a lehetőséget, és mégis meg tudja menteni minket, az neki igazából meg kell őrülnie, és akkor főleg az Úr Nityanandának és mind a társaiknak. Szóval akkor abban a szerencsében vagyunk, hogy akkor olyan őrültek a lelkek a kaliugában, hogy akkor Isten is megőrült, és akkor azt az őrült ötletet eszelte ki, hogy akkor minket is ingyen visszavisz a lelki világba, és akkor megajándékoz az anyagi őrültségünkért cserébe adja akkor ezt az örök lelki őrültséget, ami egyre növekvő lelki extázishoz vezet, és hogyha mi nem fogadjuk el ezt a lehetőséget, akkor nagyon-nagyon őrültek vagyunk. Én ennyit szerettem volna mondani, ennyit is kérek, így is tovább húztam, hogyha valakinek kijavítása van, ugye akkor ezt mindenképp meghallgatnám, hogyha kérdése, akkor azt is röviden.
Kérdésem nem is egy pici hozzáfűzésem, de a kijavítás. Kérdésem csak annyi lenne, egy szoros válaszok leszre, hogy lehet, hogy csak én nem figyeltem, hogy ki volt az a szépen mesélte ezt a kettedés, csak nem figyeltem, hogy és a lehetem ők a társadalom is egy után.
Akikkel önömmel léptél itt a
rácsában. Ki volt az, aki a haj, amikor látta.
Én ezt több ízben is mondtam a kettedés elmondás közben, és sajnos nem tudom. Sivánán Marásak azt mondta, hogy egy ilyen góranga bol volt, de ez nem az ő neve, hanem ez az ő állapota. A góranga az ugye Úr Csaitanya, és bol az, hogy őrült. És akkor így elemezte őt Sivánán Marás. Én meg fogom hallgatni ezt a leckét, ez a 94-es Csaitanya Lílák lecke sorozat szerintem harmadik leckéjében van, amikor ezt a Narottamdasztát, hogy Sámánanda Pandit és Srinivász Ácsárjának a családi hátterét meséli Maharács, hogy és azért sejtem úgy, hogy valamelyik a három közül. Hát tudjuk, hogy Narottam Dasz Thakurnak nem, mert neki túl normális volt az apukája, annyira, hogy nem is engedte, hogy Krisnás legyen a fia. És akkor valamelyik, tehát vagy Srinivász Ácsárjának, vagy Sámánanda Panditnak az apukáját sejtem, hogy ő lehetett. De meg fogom hallgatni, és akkor vagy egy következő lecke alkalmával, vagy egy személyes beszélgetés során, akkor számot adok erről, de abban majdnem biztosak, hogy valamelyik Ácsárjának az édesapja. És még arra is emlékszem, hogy ott nem akartak gyereket vállalni, mert úgy tekintettek Úr Csaitanyára, hogy ő a gyerekük, és akkor gondolták, hát akkor most már minek még egy gyerek, de akkor elmentek Úr Csaitanyhoz, és akkor Úr Csaitanya személyesen utasította őket, hogy de igen, vállaljatok gyermeket, legyetek olyan kedvesek, mert egy nagy baktán lesz a gyermek, egy nagy baktán fog megszületni ugye akkor a feleség méhéből. És akkor így vállaltak gyereket. És így született meg ez a nagy ácsárja. Tehát biztos, hogy Úr Csaitanya kortársa és a következő generáció, tehát valamelyik ácsárja a kettő közül lehet, tehát neki az apukájáról beszélünk, és akkor ő őrült meg így. És akkor azt hiszem, hogy ebben az őrült állapotban, és akkor nem is meglepő, hogy akkor egy olyan fia született, hogy olyan állapotban nemzette a gyermekét. Ennyit tudtam sajnos elmondani, de Maharácsok mondja a nevét is, tehát hogy magának az apukának a nevét is mondja a leckébe, úgyhogy könnyű
hozzájuk. Az a gondolatban volt, amit szerettem volna elmondani, hogy Sivaráma Maharács mondott a pár évvel ezelőtti parikámon, két oka volt az Úr Csaitanyának, amiért a asszonytól lehet választotta, a másik három ügyet, és az egyik eszét a mondta magamra volt, amiatt, hogy Nagybácsárja a Majavár ellen a legerősebben vette fel a harcot, és ugye akkor ez egy fő volt. Akkor az Úr Csaitanyának is volt egy másik oka, ez egy ilyen szent elsőségesebb ok, az pedig azért, mert mert ez az újraalapító felé volt ez a dolog, és akkor az eredeti indítóhoz, mondjuk akkor Brahmahoz, vagy akkor az Úr Shiva, ugye egy Kumára, vagy Lakshmi Devi, akkor ezek közül még Brahmát választotta, ezért nem ezen négyek mindenki megjelent, akkor az Úr Krisna kettelésében is 5000 évvel ezelőtt, és akkor ott egy különféle szolgálatot tettek, de az Úr Shiva az a Nanda Brahmként jelent meg, És akkor az Úr Brahma pedig Varsanámként jelent meg, mert ő azt választott, hogy Rádarányának lesz a szolgálja, és Rádarányi fogja a lótuszállának a korát a fej hozni, és a négy hegy az a Brahmának a négy feje. Tehát Varsanának a négy feje, és akkor Szúcsitanya mondta, hogy Brahma Rádarányának a szolgálóként meditált, és akkor ott lehelyen nekem ebbe
a... Nagyon minden szép, ezt köszönjük. Köszönjük szépen magunkról az értékes koncertfűzést. Srila Prabhupád ki, Jai Brahma Madhvagaudhya Sampradaya ki, Jai Chaitanya Charitamrita ki, Jai Ranita Gosvami Maharaj ki, Jai Prasad Maharaj ki.